sebészek annyira le vannak terhelve, különösen a fővárosban a János Kórház az 2026 őszére ad már időpontokat, hogy egy kórházat idézek.
2026, jól értettem? 2026
jó, 2026-ra ad időpontokat, akkor most mit kezdjünk ezzel a helyzettel?
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán.
Hivatalosan is bejelentették, hogy elkészült a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia, amely az elkövetkező 10 évre határozza meg a fő célokat, tennivalókat, beavatkozási pontokat, legalábbis ezt mondta Takács Péter egészségügyi államtitkár. Ehhez képest készült egy nemzetközi Ipsos felmérés, 31 országot vizsgáltak, és a kutatásból az derült ki, hogy a magyarok világviszonylatban is rendkívül negatívan állnak hozzá, vagy nagyon negatívan ítélik meg az egészségügyi ellátást. Korábban egyébként, ha már Takács Pétert említettem, azt mondta egy Mandinen interjúban, hogy a rendszer helyzetét gyakran torzítják el politikai szlogenek, mert hogy a valóságban az egészségügy helyzete sokkal jobb, mint ahogy azt a kritikák sugallják. Úgyhogy ezeket a témákat is át fogjuk beszélni, meg persze pénzügyekről is szó lesz, meg várólistáról, minden egyébről. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdásza, köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Na, kezdjük már a megítéléssel, mert hogy ez sok mindent meghatároz. Ugye van ez a két szélsőséges vélemény, egyébként ez az Ipsos kutatás valóban azt mutatja, hogy a magyarok elég negatívan látják az egészségügyet. 25%-uk nagyon gyenge minőségűnek tartja az egészségügyet, és a megkérdezetteknek több mint a 3/4-e, 76% nem ért egyet azzal, hogy a lehető legjobb ellátást kapná bármikor is. És ebben nagyon-nagyon rosszul szerepeltünk a többi országhoz képest. Egyértelműen. Szóval hogy látja, hogy ez mennyire reális ez a kép.
Sok egészségügyel kapcsolatos mutatóban mi vagyunk a legalján a listának. Tényleg nagyon kedvezőtlen a magyaroknak a véleménye a magyar egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességéről, hozzáférhetőségéről, illetőleg az, hogy mennyire minőségi ellátást kapnak, mennyire standard módon kapják az ellátást, tehát hogy egyforma ellátásban részesülnek-e akkor, amikor mondjuk Nyíregyházán akarnak igénybe venni egy szolgáltatást, vagy Győrben. Nem gondolják azt, hogy ez ilyen szempontból egy elfogadható és általános magas szintet képvisel a magyar egészségügy.
És mennyire reális ez a kép? Azért kérdezem, mert Takács Péter folytatta ezt az említett interjúban, és idézett egy másik kutatást, és két kérdést elevenített fel, hogy volt egy kérdés, amely szerint ön szerint a betegek hány százaléka nem kapja meg a megfelelő egészségügyi ellátást, erre Takács Péter szerint a magyarok átlagban 22%-ot mondtak, és hogy volt egy másik kérdés, hogy önnel vagy hozzátartozójában az 5 évben előfordult-e, hogy nem kapta meg a megfelelő egészségügyi ellátást, és erre a megkérdezetteknek csupán 1,6%-a válaszolt igennel, és hogy azt erre hivatkozott Takács Péter, hogy hát szó nincs arról, hogy ennyire rossz lenne, csak ugye az érzet az teljesen más egyébként. Szóval, hogy ez mennyire reális ez a kép?
Hát nyilvánvaló, hogy az államtitkár értelemszerűen kedvezőbb képet akar alakítani a magyar egészségnek a teljesítő képességéről, mint amit az átlagpolgár érzékel, hiszen az átlagpolgár azt érzékeli, hogy sokszor már az is gondot jelent neki, hogy a háziorvoshoz bejusson.
Meg hogy legyen háziorvos.
Igen, és ugye ráadásul miután tudjuk, hogy háziorvosi körzetekben kb. 14% az, ami tartósan gyakorlatilag üres, az azt jelenti, hogy az állampolgárok egy részének nincs lehetősége arra, hogy háziorvoshoz forduljon. Helyettesítések persze itt is vannak, de azért ezt tudjuk, hogy heti maximum 2 órát jelent, úgyhogy ez biztos, hogy kedvezőtlen számukra. Utána háziorvossal, hogyha megbirkózik, akkor utána megpróbál szakorvosi rendelőbe valami elérni, valamilyen szolgáltatást, és ott is elképesztően hosszú várakozási időt mondanak neki, ami így irracionális közegbe utalja az állampolgároknak az életérzését az egészséggel kapcsolatosan. Nem véletlen, hogy ennyire megerősödött az utóbbi időben a magánegészségügyi szolgáltatások iránti kereslet. Ez sajnos azt jelenti, hogy az állampolgárok egy része, ahol szűkös anyagi viszonyok között élnek, nehezen jutnak bármilyen típusú szolgáltatáshoz, akár köz- vagy magánellátás.
Mit gondol, hogy mennyire célja, ezt fel szokták vetni, ugye, hogy mennyire célja a kormányzatnak, vagy az egészségügyi kormányzatnak, hogy a magánegészségügybe terelje a betegeket?
Igen, sokszor olvasni, hallani ilyen véleményeket. Én bizakodó vagyok a tekintetben, hogy semmilyen tudatos tevékenység a kormány részéről nincsen, és remélem, hogy tényleg így is van. Nem, egyszerűen szerintem csak arról van szó, egyrészt, hogy keveset költünk egészségügyre, másrészt pedig, és különösen közellátórendszerre keveset költünk, másrészt viszont, amit elköltünk, azt nem jól költjük el, és ezeknek az együttes hatása eredményezi azt a rossz közérzetet, amit az állampolgárok az egészségügyel kapcsolatosan megfogalmaznak.
Na jó, de ugye ezek a problémák már évtizedek óta jelen vannak.
Nem, azért nem. Tehát ha megnézzük az egészségügynek az utóbbi 10-20 évét, akkor azt látjuk, hogy azért olyan beavatkozások történtek, amelyek kedvezőtlen érintették az egészségrendszer működő képességét. Gondolok először arra, hogy a kórházi ellátó szektorban, illetve a járóbeteg szakrendelősek döntő többségében állami kézbe kerültek az egészségügyi intézmények, és azokat megpróbálják egy kézből irányítani, mely lehetetlen feladatnak bizonyult az elmúlt 15 évben. Ez biztosan kedvezőtlen, aztán gondolok arra, hogy kórházi ellátórendszerbe például átalakították a működési rendet. Korábban sok intézmény volt, amelyik ilyen gazdasági társasági formában működött, most mindenkinek költségvetési gazdálkodási formába kell működni, ez teljesen alkalmatlan működési forma az egészségszolgáltatók számára. És nagyon sok kórház, vannak kórházak, inkább így mondanám, vannak kórházak elvétve, akik tavaly előtt például még plusszal rendelkeztek, ilyen volt az Egri megyei kórház, ahol 900 millió forint pluszba voltak, és nem tudták például a saját dolgozóiknak a támogatására és többletjuttatásra, nem tudtak nekik adni a jó munkavégzésért, mert hogy központilag kellett eldönteni azt, hogy most kaphatnak, nem kaphatnak. Állandóan ugye miután államosították az egész intézményeket, akkor mindent egy kézből kell irányítani, ez az Országos Kórházi Főigazgatóság, és a Kórházi Főigazgatóság gig még eljutnak az információk, még lejutnak az információk az ügyintézőhöz, mire az ügyintéző gondol valamit, utána följutatja magasabb szintre, hogy jóvá hagyják ezt, eltelik rengeteg idő. Tehát a reakcióképessége a problémákra az egészségügynek nagyon leromlott azáltal, hogy állami kézbe került az ellátórendszer döntő többsége.
Mondjuk ehhez képest sokan felkapták a fejüket erre a bizonyos nemzeti népegészségügyi stratégiára, amit az előbb említettem, Takács Péter jelentette ezt be, és ugye az a lényege, csak tényleg a fő mondat, vagy a fő üzenet ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy amit az előbb is említettem, hogy a prevenció szemléletet helyezi előtérbe, korai betegségfelismerés is hangsúlyt kap a következő időszakban, és hogy erre fogják helyezni a fő stratégiát. Most ehhez képest éppen hallgattam Kökény Mihályt, aki azt mondta, hogy ez a stratégia, ő úgy tudja, hogy már évek óta az asztalfiókban volt, sokszor egyébként elő-elő is került, most újra előkerült. Próbáljuk már lefordítani magyarra, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, vagy jelente valami újat egyáltalán?
Érdekes módon, ha visszatekintek akár az elmúlt 34 évre, akkor azt lehet látni, hogy kormányok szeretnek népegészségügyi programot lerakni az asztalra. 90 és 94 közötti időszakban és 94-ben, mikor éppen a regnáló kormány kiment a hatalomból, lerakott az asztal, a parlament asztalára egy ilyen programot, aztán 4 év múlva megint lerakásra került egy ilyen program. Tehát rendszeresen készítenek ilyen népegészségügyi programokat, és örülök, hogyha Takács Péter újra fölkarolta ezt a témát, és szeretnék középpontba helyezni.
Ez mennyiben új gondolat egyáltalán?
Nem új gondolat, de nem baj, hogyha olyan szereplőkkel dolgoztatja ki, mint például Ádány Róza, hiszen ő egy jó népegészségügyi szakember, úgyhogy ő elismert, nemzetközileg elismert szakember, tehát jó, hogyha ilyen szakértőkkel dolgoztat a kormány. A kérdés az, hogy mennyi humán erőforrás hajlandó erre a témára átcsoportosítani a kormány, és mennyi forrást illeszt hozzá. Hiszen azt lehet látni, hogy például most a vastagbérák szűrést a kormány népegészségügyi szűrőprogramnak az egyik alapköveként értelmezi, és helyesen is teszi. A probléma az egyik része az, hogy az állampolgárok nehezen mennek el az ilyen típusú szűrésekre, de ha utána mégiscsak rászánják magukat, és kiderül, hogy csak ugyan beavatkozásra van szükségük, akár poliplevétel, akár más súlyosabb esetben is, akkor azt lehet látni, hogy nem jutnak hozzá a sebészeti ellátáshoz, sebészek annyira le vannak terhelve, különösen a fővárosban a János Kórház az 2026 őszére ad már időpontokat, hogy egy kórházat idézek.
2026, jól értettem? 2026 őszére.
2026-ra ad időpontokat, akkor most mit kezdjünk ezzel a helyzettel? Tehát itt az azt jelenti, hogyha egy ilyen programot komolyan vesz a kormány, akkor ki kell jelölni a betegutakat, és utána meg kell nézni, hogy hol milyen ellátási kapacitások vannak, és azokat dedikáltan erre a célra muszáj hasznosítania, különben ebből nem lesz semmi megvalósítás.
Igen, azért céloztam az előbb arra, hogy ezek a problémák, várólista ügyek például, amire most célzott, hát én nem is tudom hány éve kerülnek mindig újra és újra. Most a beteg szempontjából nézve ezeket, én is hoztam egyébként itt adatokat, ezt nem tudtam, ezt a 26-ot, amit említett, de egyébként Takács Péter is beszélt arról, hogy volt, hogy 10-12 hetet kell várni mondjuk egy egyszerű hasi ultrahangra. Persze hozzátette, nem tudom, hogy a politika ebben mennyire játszik szerepet, ő hozzátette, hogy jellemzően ellenzéki önkormányzatok által fenntartott szakrendelőkben történik ilyesmi, és hogy az egészségügyben, tehát ez nem az egészségügy vagy a kormány hibája, hanem tudatos akció, pont azért, hogy rosszabbnak állítsák be az egészség ügyet. Ugyanakkor itt megnéztem az adatokat, két hónappal ezelőtt az egészségbiztosítási alapkezelő adatai szerint 30.447 beteg várakozott valamilyen műtéti beavatkozása több mint 60 napig. Úgyhogy ha az adatokat nézzük, akkor tegyük már ezt, hogy itt látható bármilyen javulás mondjuk az elmúlt évekhez képest.
Én még azért visszatérnék erre, hogy az ellenzéki önkormányzatok, igen, azok kevésbé hajlandók arra, hogy működtessék a rendszert úgy, ahogy a szakma szabályai szerint illő. Szerintem ilyen nincs jelen, kizárt dolognak tartom, hiszen orvosok dolgoznak, az orvosok pedig nem politikai szempontok alapján kezelik ezt a helyzetet, hanem ha érkeznek hozzájuk betegek, végre bejutnak hozzájuk, akkor természetszerűen ellátják ugyanúgy, mint bármilyen önkormányzati tulajdonú rendelőbe. Ráadásul ugye, ha a dolgot még egy picit árnyalja az a kép, hogyha hozzátesszük, hogy azáltal, hogy a kórházakat államosították 11-12-ben, a járóbeteg szakrendelések 75%-a is a kormány kezébe van, tehát még ilyen szempontból se lehet azt mondani, hogy akkor ez lassítja az elérhetőséget, mert nem a tulajdonosi háttér az, ami meghatározza ezekben a kérdésekben.
És ilyen értelemben a várólisták, ugye, mert hogy nagyon sokunkat ez érinti, tehát nagyon sokan, akiknek valamilyen műtétre beavatkozásra van szükség, nyilván azt érzékeli az egészségügybe, és ha kap egy ilyet, hogy mondjuk két hónap múlva tud elmenni egyébként egy sima vizsgálatra, vagy egy egyszerű ultrahangra, nem biztos, hogy azt fogja érzékelni, hogy úristen, működik az egészség.
Nem, az a probléma, hogy, és akkor ez most a kórházakra érvényes mondás, régebben volt egy úgynevezett program, várólista ledolgozási program, évente durván 5 milliárd forintot a kormány erre a célra elkülönített, abban az időben az összeg, amit egy-egy beavatkozásért a kormány adott, azt 30%-kal megfejelte, hogy legyen egy ösztönző faktor a tekintetben, hogy pörgessék a rendszert jobban. Ez az ösztönző faktor elveszett akkor, amikor a kormány ki tudja miért 130-ról 110%-ra levitte ezt az ösztönző faktort, magyarán 10%-kal a többet. Márpedig tudjuk, hogy a beavatkozások mélyen alulfinanszírozottak, a folyamatosan jelenlévő kórházi adósság is mutatja. Most augusztusban a kórházi adósság 86 milliárdot tett ki augusztus végén, úgyhogy a kormány az idei esztendőben már 104 milliárd forintot beletolt a rendszerbe. Itt azért mutatja, ezek az adatok
mutatják. És ez is évek óta folyamatosan nő, ugye?
Igen, folyamatosan nő, úgyhogy igen, tehát itt nehéz lenne azt mondani, hogy a kormányzati beavatkozások adekváltak voltak, ha adekváltak lettek volna, például a várakozási idő csökkentésében, akkor biztos, hogy 130-ról nem kellett volna 110-re levinni azt a 10%-os ösztönzőt meghagyni a rendszerbe, mert hogyha az ember rááll ilyen várólista ledolgozásra, akkor mínusz termel a saját kórházának, azt meg nem vállalják szívesen be, föl kellett volna vinni 150%-ra, hogy egyébként a NEAK, a finanszírozó is javasolta a kormánynak, de ezt a kormány nem lépte meg.
Igen, és ugye ha a beteg szempontjából vagy a mi szempontunkból nézzük, akkor ugye a probléma ugyanott van, mert ugyanúgy később kapunk időpontot, tehát igazából a betegek szempontjából nem tűnik úgy, mint hogyha bármi változás történt volna, sőt, ugye most nyáron előkerült a légkondi kérdése, amikor Magyar Péter elment különböző kórházakba is, mérte a hőmérsékletet, és tényleg ilyen 35-6-7 fokokat mért, és erre is reagált egyébként az egészségügyi államtitkára, azt mondta, hogy persze ideális lenne, hogyha minden helyiség légkondicionált lenne, de erre nincs lehetőség, mert hogy nincs a világon olyan ország, ahol ezt az elektromos hálózat elbírná, így reagált, és ezért elsődlegesen a műtőket, a hűtőegységeket, diagnosztikai eszközöket és minden más ezután jön. és hozzátette, hogy hát mindenki hallott már rémtörténeteket az egészségügyről, emlékezetes volt, ugye Vitályos Eszter, a kormány szóvivő azt mondta, hogy nem igaz, hogy ilyen rossz lenne a helyzet. A Jan Ferenc kórház tájékoztatását felolvasva azt mondta, hogy nem penész található a kórházban a plafonon, hanem a főzés során kicsapódott zsírra por szállhat. Ez volt a hivatalos magyarázat. Na most, ha arról beszélünk, hogy hogy érezzük magunkat egy kórházba, hát nem biztos, hogy 37 fokban, vagy egy olyan helyen, ahol főzés során kicsapódott a zsír.
Kétségtelen az idei nyár az nagy megpróbáltatás elé állított mindenkit, ahol légkondicionáló nem működik, akár a lakásokban is. Ez súlyos problémát jelent, de hát beteg emberek nyilvánvalóan, hogy 35-36 fokban nem tudnak gyógyulni. A kormány most szembesült azzal, hogy gyakorlatilag az épületállomány, különösen a fővárosban rendkívül rossz állapotban van, az egészségügyi épületállomány, és elképesztő komoly infrastruktúrális hátránnyal néz szembe a kórházi ellátórendszer. Úgyhogy tulajdonképpen annak örülök, hogy a kormány magához mondta ezt a funkciót, és kiszervezte, mert így szembesül a helyzettel. És innentől kezdve bízom benne, hogy egy csomó erőfeszítés fog annak érdekébe tenni, hogy jövő nyáron, ha hasonló krízis alakul ki, akkor sokkal jobban álljon ennek a krízisnek, vagy sokkal kedvezőbben tudjon ennek a krízisnek neki menni, ami a magas hőmérsékletből fog fakadni, és sokkal több válasza lesz a kormánynak arra, hogy hogyan lehet egy optimálisabb hőmérséklet.
De neki fog menni a kormánynak?
Kénytelen lesz. Tehát ez a mostani idei nyár azért tényleg kiverte a biztosítékot sokfele, úgyhogy a kormány szerintem tudja, hogy változtatnia kell, és ez így nem maradhat.
Uh-huh. Azért kérdeztem ezt, hogy meg fogja ezt oldani, mert ön 2022-ben a Népszavában azt mondta, hogy a Fidesz mindig meg akarta úszni, hogy hozzányúljon az egészségügyhöz. Az ellátórendszerben nincs olyan pont, amelyik a szakma szabályai szerint működne, és hogy csak akkor foglalkoznak vele, ha nagyon ég a ház. Egész konkrétan így fogalmazom, mondom, 2022-es. Ez sajnos az idézet. Azóta is, akkor is meleg volt a nyár, meg 2022, meg 23, meg 24-ben is, és ugyanúgy nincs légkondi nagyon sok helyen. Tehát azért kérdezem, hogy mennyire gondolja, vagy miért gondolja, hogy változtatni fog a kormány?
Pont azért, mert most már az állampolgárok türelmetlensége magasabb szintű, mint korábban volt. Sokkal dühösebbek, sokkal kevésbé fogadják el a korábbi körülményeket, és nyilván egy Magyar Péter megjelenése, illetve a stábjának a megjelenése is katalizálja ezeket az indulatokat egy irányba, és innentől kezdve a kormány kénytelen fölvenni a kesztyűt.
Tehát fog lépni akkor.
Szerintem, meggyőződésem.
Na akkor a jövő nyáron megbeszéljük, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz a változás. Ami viszont egy új rendszer, ez a bizonyos új ügyeleti rendszer, nagyon szeretném, hogy beszéljünk, hogy szakmai szempontból ezt hogy látja. Itt is két vélemény van, ugye ennek az egésznek a lényege, hogy október 1-től, ha kisebb baj van, ugye így fogalmaztak, Budapesten hívni kell az 1830-as telefonszámot, és akkor egy szakember kikérdezi a panaszokat, ha szükséges, akkor egy ügyeleti pontra irányítja a pácienst, vagy ha kell, akkor egy mobil ügyeletest küldenek hozzá, súlyosabb esetekben pedig riasztják a mentőket. Tehát most csak nagyon gyorsan összefoglaltam, de majd egészítsek ki, ha kihagytam volna valamit. És ugye itt például szokás szerint két vélemény volt, az orvosi kamara azt mondta, hogy hát ez egy visszalépés tulajdonképpen, és hogy ezzel nem fogják megoldani, nincs elég orvos, az egész rendszer így nem fog tudni működni. Hogy látja? Tegyük már helyre, mint gondol rá a kezdeményezésről?
A fővárosban régóta a háziorvosoknak nem kell ügyelniük, mert hogy mindegyik önkormányzat, vagy több önkormányzat összefogva kialakított egy ilyen 24 órás plusz szolgáltatást, tehermentesítve ezáltal a háziorvosokat a tekintetben, hogy ügyeleti funkciót ellássanak, sőt azért is jöttek azért többször szívesen a fővárosi kerületekbe a háziorvosok, mert nem kell ügyelniük, még vidéken több helyütt azért kellett korábban is ügyelniük. Most viszont, hogy ezt a feladatot rájuk akarják lőcsölni, láthatóan ez nehézséget jelent, és ellenállnak az orvosok. Kevés orvos kötött szerződést eddig az OMSZ-szal, hogy beindítsák a következő hónapban ezt a rendszert. Meglátjuk azért, az eredeti elképzelése alapján azért az OMSZ változtatott az eredeti elképzelésen, és például a házi gyerekorvosi ügyeletet is beiktatott, holott korábban nem akart, meg ez a 14 mobil egység, amit intézményesít, ez is azt a szolgálja, hogy azokat a kerületi korábban meglévő plusz kiszállásokat, amelyeket biztosítottak a kerületek, hogy ne kelljen háziorvosoknak kiszaladgálni a betegekhez, hogyha a beteg nem tud az otthonából kimozdulni. Ezekkel azért megpróbálja szerintem úgy balanszírozni a rendszert, hogy a fővárosi betegek ne érezzék úgy, hogy kedvezőtlenül jártak.
És a betegek szempontjából hogy érzi, hogy mennyire lesz, hát hogy mondjam, jobb a helyzet ilyen értelemben, mert hát itt rengeteg kritika volt sok ez szerint.
Igen, nem tudom megállapítani, meglátjuk, hogy alakul. Amit észre lehet venni, bár az OMSZ-nak a vezérkarra azt állítja, hogy adatokat tudja bizonyítani, hogy ez nem így van, de mégis tartja magát az a mondás, hogy az adott térségben, ahol bevezették az ügyeleti ellátást, ott bizony az SBU-k, tehát a sürgősségbetegellátási részlegeknél megnövekedett a forgalom. Meglátjuk, hogy Budapesten ez mit fog eredményezni. Egyébként vidéken is ugye ellentétes a helyzet, mert például Győrben biztosan hatalmas forgalmat bonyolítanak az ügyeleti háziorvosok, míg Győr melletti kisebb településen meg kényelmesen el vannak, és alig van hozzáik érkező beteg, tehát hogy teljesen differenciálni kell a jelenségeket.
Hogy hozzak már két véleményt ezzel kapcsolatban. Az egyik valóban, ahogy ön is mondja, a mentőszolgálat közölte ezzel kapcsolatban, hogy az ügyeleti rendszer nem fogja megváltoztatni a háziorvosok felelősségi körét és munkaidejét, ezután is napi 8 óra lesz. Ezt írták a 24.hu-nak, és hogy valótlan az az állítás, hogy több kerület háziorvosa nem kapott volna behívót, mert hogy mindenki kapott, és hogy valamennyi háziorvos kapott megkeresést és részletes tájékoztatást. Tehát ez az egyik olvasat. A másik...
Ez véletlenül azért megtörtént, mert hogy tényleg az az érdeke az OMSZ-nak, hogy legyen ügyelő háziorvos, és pillanatilag a háziorvosoknak, akik vannak a fővárosban, biztos, hogy a kisebb hányada az, amelyik jelentkezett ügyeletre.
Tehát, hogy meg fogják tudni ezt oldani?
Nem tudom, de egyelőre azt lehet látni, hogy 20-30%-a volt olyan, aki vállalt valamilyen ügyeleti szerepet, legalábbis még
egyelőre ott
ez volt az érvényes mondás, és meglátjuk, hogy áll ki október 1-jét.
Igen, és azért akartam folytatni, mert például egy másik vélemény, ezzel ellentétes vélemény, a Kunács Zsombor egészségügyi szakembernek a véleménye úgy fogalmazott a 444-en, hogy a gőzhenger nem áll le, Budapestet is eléri a háziorvos ügyeleti rendszer átalakítása, amely vidéken már mindenhol megtörtént, annak ellenére, hogy az értelmét a szakma nem látja, a hátrányait a lakosság viseli el, és ő azt mondja, hogy szerint ez az egésznek a lényege, hogy a rendkívül rosszul szervezett mentőszolgálat munkaerő hiányát próbálják megenyhíteni azzal, hogy esetenként ugye háziorvosokat köteleznek a sürgősségi ellátásra. Szóval ez meg a másik véglet a véleménynek. Ez mennyire? Azt mit lát ebben?
Kétségtelen így van, hogy a mentőszolgálat küzd humán erőforrás gonddal, mint hogy a teljes egészségügyi ellátórendszer súlyos munkaerő hiányal küzd, mentőszolgálat sem mentes ettől, de szerintem ez az OMSZ-on nem segít, hogy neki még ügyeleti ellátást is kell szervezni, ő megpróbálja, nem véletlen a háziorvosok ellátni ezt a feladatot, amit neki dedikáltak, de korábban ez nem az ő feladata volt, tehát ilyen szempontból nem hiszem, hogy az OMSZ jelentkezett ezért a feladatért. Megkapták, igyekeznek becsülettel ellátni, meglátjuk, hogy mi lesz. Az, ami feszültséget okozott a rendszerben, vidéken, az, hogy hány ügyeleti pont volt, és ahhoz képest sokkal kevesebb lett később, és ilyenkor az a kérdés, hogy vajon az állampolgárok eljutnak-e időben az ügyeleti ponthoz, vagy ki tudnak-e hívni egy olyan egységet, amelyik hajlandó ránézni a betegre.
Ebből és vidéki tapasztalatok mennyire jók vagy rosszak ezzel kapcsolatban?
Mert ott vegyesek, de igazából, tehát a mentőszolgálat által kimutatott statisztikák kedvezőek, de ugye jó lenne, hogyha más irányból is kapnánk statisztikákat, és össze lehetne vetni az egészet egybe, és akkor látni, hogy akkor mi a szaldó ennek a történetnek. A betegek, ugye ez csak Pest megyében iszonyatos ellenállás bontakozódott ki, tényleg anomáliák voltak, hogy házi gyerekorvoshoz ügyeleti ellátás keretében hogy lehet hozzájutni, tehát ezek azért komoly feszültségeket jelentettek, nyilván akkor ilyenkor az OMSZ próbálja korrigálni a korábban megállapított ellátási pontokat, hogy ügyeleti ellátási pontokat, hogy mennyi legyen, akkor növeli a számát, hogyha kell, tehát igyekszik rugalmasan hozzáállni, én azt látom, de hát ettől még azért igaz a mondás, hogy kevesebb ügyeleti ellátási pont van, mint korábban volt, mielőtt belevágtak volna az egész ügyeleti ellátás átszervezésében.
Ehhez képest azért beszélj már pénzről, mert azért az sem mindegy, ön is szélzott már rá, hogy csökkennek bizonyos tekintetben a pénzek, és itt ha már a mentőszolgálatról beszélgettünk, Orbán Viktor aláírta ezt a bizonyos 130 pontos megszorító csomagot, amely egyébként több kiemelt beruházástól is megvonta a forrásokat, nem csak kiemelt beruházástól egyébként, és itt például az intézkedés a mentőszolgálatot is érinti, nem kap ugye többletforrást a mentőautó beszerzésére például. Tehát ilyen típusú költségcsökkentések is vannak, mert majd mindjárt beszéljünk már az egész rendszer költségeiről. Szóval ez ön szerint mennyire indokolt mondjuk egy ilyen csomagban, ha már itt éppen erről beszélünk.
Hát amennyire én tudom, mentőautók tekintetében nincs akkora hiány, mint inkább a személyzet tekintetében van probléma, hogy akkor hol tudnak kiállítani olyan mentő személyzetet, aki ki is tud menni a helyszínre, hiszen kevés azoknak a száma, akik hajlandók mentőszolgálatba teljesíteni valamilyen szolgálatot ahhoz képest, amekkora igény van. De hát ugye a mentőszolgálatnál is az a probléma, hogy nem fizetik meg megfelelően, nem tudják megfizetni megfelelően az ott dolgozókat, és emiatt óriási human erőforrás hiányal küzdenek. Tehát a mentőautók számát, hogy most nem tudják változtatni, vagy kicserélni a meglévő rozzantabb állapotokat, ez lehet, hogy egy évig nem okoz különösebb problémát, inkább a human erőforrás ellátottság az, ami komolyabb problémát jelent náluk is.
Ami egyébként így laikusok számára kevésbé érthető valóban, hogy ön is említi, hogy magából a rendszerből, ugye ami most is történt, vannak el pénzeket, különböző sorokon, és milliárdok elvonásáról beszélünk, majd mindjárt mondom itt a részleteket. A másik oldalon pedig sok éve arról van szó, hogy nincsenek megfizetve az egészségügyi dolgozók, szakellátók, ápolók, mentőorvosok, sorolhatnánk, mennek el a szakmán.
Mentőtisztek.
Tehát lehetne sorolni. Hogy jön ez a kettő össze? Miért nem fizetik meg ezeket? Szóval, hogyha már eleve pénzeket vonnak el, az sem lehet igazából érteni, de a laikusok számára pedig valóban lehet, hogy azért érzékeljük annyira rossznak az egészségügyet, mert azt látjuk, hogy nincs ápolónő, ha esetleg bekerülünk a kórházba, 40-50 betegre jut egy-két ápoló, mert nyilván nagyon kevesen maradnak. Mert szóval hogy jön ez a kettő össze, és ezt laikusok számára nehéz megérteni.
Azt sajnos ki kell, hogy mondjuk, bármennyire is fáj a kormánynak ez a mondás, hogy az egészségügy nem prioritás.
De miért?
A kormány számára. Magam se értem, nem tudtam még eddig megfejteni, hogy mi ennek az oka. Korábban volt olyan mondása a Fidesznek, és ez mit tudom, 20-25 éve ezelőtti, hogy a kormány azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyek az embereket is foglalkoztatják. Tehát alapvetően megnézi, hogy mi az, ami irítálja az állampolgárokat, és azokra igyekszik valami akciótervet megfogalmazni. Ehhez képest az egészség tényleg ott van a toppon a kormányzati felmérések alapján, és mégsem foglalkozik vele érdemben. Az igazság, hogy valljuk be őszintén az egészség, hogy ez rendkívül bonyolult rendszer, egy komplex rendszer, és ahhoz, hogy a kormány beavatkozzon, ahhoz nagyon is megfelelő felkészültsége, megfelelő cizellált gondolatokkal és kontrollált beavatkozásokat kell tenni. Na most ugye a politikában ez a konstelláció ritkán adódik, hogy fölkészültek, cizellált beavatkozásokat eszközölnének úgy, hogy esetleg előzetesen végig gondolják, hogy mi lesz a hatása. Tehát ezek nincsenek pillanatilag jelen, úgyhogy ezen változtatni kellene az én olvasatom. Először is én magam nonsensnek tartom, hogy nincs önálló egészségminisztérium, vagy akár a szociális szférával együttállásban egy önálló minisztérium, mert hogy tényleg annyira komplex rendszer, hogy ide nagyon komoly odafigyeléssel szabad csak beavatkozni. És egyelőre nem látom az ezzel kapcsolatos hajlandóságot, ráadásul a kormány nem néz szembe azzal a problémával, hogy azáltal, hogy ennyire rosszá vált az egészségügyi ellátórendszer, ennyire diszfunkcionálissá vált az ellátórendszer, ezáltal az állampolgárok egészségmegőrzési képessége is a tekintetben romlott, hogy nem kapják meg a számukra szükséges ellátást, emiatt a gazdasági teljesítőképesség is sokkal rosszabb állapotban van, a versenyképességi mutatók tekintetében már régóta ott van a mezőnyben az, hogy az egészségügyi ellátórendszer milyen. Hogyha már ugye versenyképességből indulunk ki, már csak ez igen. Is egy racionális szempont lenne a kormány számára, hogy akkor ezen a területen nagyobb odafigyelést tanúsítson. De közben ugye a kormány megcsinálta azt, amikor Covid volt, hogy fölemelte az orvosoknak a bérét, és némi késlekedéssel, de meg fölemelte jelentősen a szakdolgozóknak is a bérét, vagy legalábbis sok tekintetben. Vannak olyan kórházak most már, vagy klinikák, amelyek egész komoly pénzt tudnak adni a szakdolgozóknak is. És ezt gondolta, hogy ezzel részéről mindenfajta kihívásnak eleget tett. De nem így van. És ennél tovább kell menni, ugye mondok egy gyakorlati példát. 2017-ben zárult le a svájci modellkísérlet, amelyik az alapellátás megújítását szolgálta, és praxis közösségeket hogyan érdemes létrehozni. Ezzel kapcsolatosan volt egy ilyen több éves projekt, Debrecen Egyetem, Szegedi Egyetem, Pécsi és a Szemmelweis Egyetem is benne volt ebbe. Egészségpolitikai kiértékelésért mi voltunk felelősek, mint menedzserképző központ andó. És annak idején azt láttuk, hogy akkor az alapellátásra, illetve háziorvosi rendszerre 122 milliárdot költött körülbelül a társadalombiztosítás. Most 270 milliárdot költünk, 150 milliárd forint belement a rendszerbe, anélkül, hogy ebből bármilyen látható eredmény született volna, amiatt, hogy bérekre adta oda a kormány. Semmilyen dedikálás nem történt a bérek odaítélésével kapcsolatosan, miközben, hogyha 122 milliárdhoz nézzük azt, hogy mennyi lett volna, hogy a praxis közösségeket kiterjesztik úgy, ahogy akkor a szakma szabályai szerint a modellkísérlet megállapított, hogy milyen keretek között kellett, 35 milliárdot kellett volna belerakni. Tehát könnyen lehet rosszul elkölteni pénzeket az egészségbe, és sok pénz könnyen lehet rosszul elkölteni, de azért, hogyha azt nézzük, hogy a magyar egészség mennyit költ nemzetközi szinten az egészségügyre, akkor legalább, tehát még kelet-európai régióhoz képest is még minimum 700 milliárddal költ kevesebbet, nemzetközi szint magasabb kitekintésben meg több mint 2000 milliárddal költünk kevesebbet, mint amit kellene, GDP arányos és nagyságrendeket átfordítom forintra, akkor így nézünk ki. És igen, ez egy jelentős
hogyne.
Pénz.
És hogyne, és amit két dolog, ugye egyrészt, amiket említett problémákat, ezek is sok-sok éve jelen vannak, hogy hogyan kell, és milyen átalakítások kellenének, hogy történjenek, de ha már a pénz került elő, akkor hagy folytassa minden, mert akkor ez szintén egy további kérdést indukál, hogy az idei költségvetésnek a tervezésekor is egyébként pont a Kess Péternek a javaslatára az ellátórendszerből milliárdokat vont el, ugye a kormány, és itt voltak is a következmények, amikről mindjárt egy párat fel is tudok olvasni, és 2022-ben 40 milliárdos kiadás szerepelt ezen a soron, aztán ugye 43 milliárd lett, és utána elkezdték szépen csökkenteni, és most 24-25 milliárdot terveztek be. Ez a mostani, ez az egészségügyi ellátórendszerre szánt költségek.
600 milliárdot költünk a TB-ből, úgyhogy nem tudom, hogy melyik sorra érvényes.
Az erre a konkrét sorra, és ezen belül azt írják itt, hogy az egészségügyi ellátás és fejlesztési feladatokat is csökkentették, például elvonások, akkor mondok pár példát.
Biztos, hogy nem a Takács Péter államtitkár javaslatára vontak el forrásokat, úgyhogy...
Már úgy értem, hogy a kormány javaslatára.
Így Takács Péter megfölvállalta.
Mondok pár példát, tényleg csak pár példa, ami mondjuk így a hétköznapjainkat érinthet. Természetes fogamzássegítés előirányzat, 216 millió helyett már csak 70 millió. Budai Irgalmasrendi Kórház, Betesda Gyermekkórház közös fejlesztés szintén csökkent. Negyedével csökkentették a rezidensi rendszer sorolhatnám. Tehát jó pár ilyen tétel van. Összességben jött ki ez ami az előzőre
próbál a kormány minden önnen összesöpölni forrásokat, mert láthatóan azáltal, hogy az uniós források nem érkeznek, minden szereplő, akár az egészségügyben is megszívja ezt a helyzetet.
Egyébként igen, mégis reagáltak erre is, hogy nem ennyit csökkentették, kisebb mértékben csökkentett a kormány, tehát ők reagáltak erre, de a csökkentés, a tendencia az ott van, és a kérdés továbbra is az, hogy miért, és ha már említette, épp az jutott eszembe itt közben, hogy a politikának is érdeke lenne, hiszen nyilván egy fideszes szavazó is a kórházba fog kerülni, meg ő se fog időpontot kapni, tehát hogy ez kevéssé pártállás kérdése, ezért
világos,
nehéz
hát
ezt megérteni.
Úgy tűnt eddig, hogy az állampolgár kevésbé büntetik a Fideszt azért, hogy az egészségügyi ellátórendszer ennyire diszfunkcionálisan működik. Nyilván ez az, ami így arra ösztönözte a kormányt, hogy amennyire lehet, akkor kevéssé fordítson figyelmet az egészségügyi ellátórendszer újjászervezésére vagy átszervezésével, és ahogy mondtam, ez egy komplex rendszer. De azért annyi vigasztalót tudok mondani, hogy utána érdeklődtem, hogy jövő évi költségvetés tervezése hol áll az egészségügy tekintetében, és úgy tűnik, hogy a kormány legalábbis a mai állás szerint viszonylag komolyabb összeget kíván berakni az egészségellátórendszerbe.
Tehát akkor ebben
több mint 400 milliárdot, igen.
400 milliárd, az soknak vagy kevésnek számít?
Hát ahhoz képest, amennyit eddig rakott be, ahhoz képest ez egy nagy összeg, úgyhogy azért alapvetően remélem, hogy nem bérekre, hanem dologi kiadások finanszírozására is hajlandó forrás biztosítani, hiszen látjuk, hogy egy kórház esetében a személyköltségek nagyjából a 75-80-85%-ot elviszik, és dologi kiadásra gyakorlatilag nem jut. Ezért is emelkedik ilyen elképesztő mértékben a kórházi adósság, mert ugye közben azért technológiai váltások is vannak, és ugye a új technológiát, hogyha alkalmaz valaki, akkor azért vagy egy kórház, az biztos, hogy sokkal többe kerül üzemeltetés szempontjából is. Úgyhogy kormány kénytelen most úgy tűnik felismerni, és azért lehet, hogy részben ennek annak köszönhető, hogy 26-ban megint választások lesznek, hogy ugyanígy nem akar neki menni ennek a következő esztendő, nem tudja, az idejének ment.
Utolsó kérdés a végére, hogy hány ember, orvos és szakápoló vagy ápoló hiányzik a rendszerből, ezt hogy látja? Mert itt is annyiféle számot és adatot lehet olvasni, akár az orvosok elvándorlása következtében, hogy ugye külföldre mennek, nem tudják őket visszahozni. Szóval, hogy ez mennyire reális, és hány ember hiányzik, és mennyire veti vissza a működést ez a hiány?
Hát most már azért külföldre kevésbé mennek, illetve lehet, hogy most megint megindul egy komolyabb elvándorlás, meglátjuk, hogy így van-e, egyelőre azért nagyon jelentősen csökkent, ahova inkább átmennek az orvosok, az a magánegészségügy. Uh-huh. És ilyenkor mindig az a kérdés, hogy félállásban, egyedállásban mennek oda, vagy pedig teljes állásba. Az egész intézmények, magánegész intézmények elkezdtek arra gyúrni, hogy minél több állandó személyzettel bírjanak, mert akkor annál komplexebb ellátást tudnak nyújtani, hogyha komplexebb ellátást tudnak nyújtani, és kiszámíthatóbb, akkor magasabb díjakkal tudnak kalkulálni. Tehát elkezdett változni ott is a stratégia, hogy ne negyed tized és nem tudom hány órás orvosokkal dolgozzanak, akik egyébként más időszakban pedig a közellátórendszerben vannak jelen, legalábbis egy fél napot biztosan. Úgyhogy itt a nagy kérdés az, hogy hol van hiány. A fővárosban nyilvánvaló, hogy orvosellátottság szempontjából jobb a helyzet, vidéken, nagyon sok helyen, 2-3 fő, hogyha egy-egy osztályt biztosít, akkor az már egy jó orvosellátottság szempontjából, kivált, hogyha egyik se 80 fölötti, az különösen egy kedvező történet, de mi van olyankor, akkor egyszerűen összefog ez a három orvos, és azt mondja, viszont látásra, és elmegy magánorvoskodni. Az azt jelenti, hogy ott az a szolgáltatás típus megszűnik.
Hát voltak
legalább
is ugye...
Legalább ideglenesen ugye szünetel akkor, hogy szebben fogalmazzak. Tehát vidéken nagyon sok helyütt van komoly orvoshiány, de azt lehet látni, hogy szakrendelések szintjén azért fővárosban is komoly gondok tudnak mutatkozni. Itt tényleg nyilvánvaló, azért nem lehet ilyen exakt számokat mondani, mert hogy kell tudni megfogalmazni azt, hogy hol milyen szolgáltatásokat akarom, hogy az állampolgárok elérjenek. És az egyik dolog az, hogy üzemgazdaságossági szempontból jó legyen a történet, a másik az, hogy az a betegeknek valamilyen szolgáltatás el kell tudni érni. Úgyhogy ez az, ami egy másik szempont az egész ellátórendszer átszervezésének. Ami nagyon durva hiányként jelentkezik most már, viszont vidéken ez kevésbé, de a fővárosban biztos az a szakdolgozói hiány egészen elképesztő mértékű, nagyon sok helyütt, és ezért az ápolás nincs jelen szinte sok tekintetben ma már a rendszerben, mert nincs, aki ápolja a betegeket. Létszám szempontjából legalább egy 20-30 ezer stok biztosan hiányzik a rendszerből, ami szomorú.
Ami hát egy jelentős, nagyon jelentős szám.
Ugye ezért ugye kellene több szempontból beavatkozni a rendszerbe. Egyrészt az, hogyha prevenciós szemléletet erőlteti a kormány, nagyon jó, tegye. De az állampolgárokat is fel kéne világosítani arról, hogy hogyan tudnak jobban vigyázni a saját egészségükre. Tehát itt az állampolgároknak is van teendője a rendszerbe, és akkor utána az, hogy az alaplátást meg kell tényleg erősíteni az eddiginél sokkal jobban, hiszen egy orvos, egy nővér féle fölállás az szerény és kevés, azzal a sok eszközzel akkor nem bír a házi orvos, hogy megelőzze azt, hogy fölöslegesen ne kerüljenek az emberek kórházba. A magyar egészségnek a legnagyobb baj az, hogy még mindig elképesztő mértékben kórházcentrikus, és a kormány olyan intézkedéseket hozott, hogy a kórházcentrikusság növekedjen és ne csökkenjen.